Szia! Horváth Gergely vagyok. A gondolatkertészetet azért nyitottam, hogy elültessem az újragondolás kultúrájának ötletét azon fülekbe, akik meghallják. Mert aki képes az újragondolásra, az sokszor életet nyer. Szóval a kultúrát kultiválom, így lettem földművelő. Tettestársam ebben a beszélgetés sorozatban a Külön Vélemény Podcast alapítója, egykori üzletember, kávéházvezető és őstermelő, Somodi Imre.
Köszöntök mindenkit! A Külön Vélemény Podcastot azért indítottam, hogy megpróbáljam, és ha sikerül, bemutassam, hogyan lehet a Krisztus követő álláspontot békésen ütköztetni más világlátásokkal. Ebben a külön kiadásban, egy-egy epizódban, 7 részen keresztül olyan fogalmakról beszélgetünk Gergellyel, amelyek könnyen feszültséget kelthetnek bennünk. Mai fogalmunk?
Ünnep. És miután nagy valószínűséggel ezt az epizódot valamilyen értelemben a fa alatt hallgatjuk közösen, azelőtt kell elmondanom, hogy a Rítus eltűnése című könyvről fogunk beszélni, Byung-Chul Han lesz az egyik segéderőnk, de nem ragadunk le itt, hanem majd megyünk tovább. Egyébként szeretettel köszöntünk mindenkit. És mielőtt ebbe úgy elmélyednénk, én egy kicsit hadd kérjelek arra, Imre, hogy azt a kérdést szeretném neked föltenni, hogy emlékszel-e az első olyan karácsonyodra, amikor boldog voltál?
Azt nem tudom megmondani, hogy az első, de kisgyerekkorunkban hihetetlenül boldog voltam karácsonykor. Tiszalökön laktunk, az erőműnek a lakótelepén, egy nagyon zárt közösségben, és nekünk a Jézuska jött, és vártuk, és csilingelt. Berohantunk a szobámba, felöltözve, díszbe, sötét volt, és égtek a gyertyák, és szólt a Ó Tannenbaum, meg a más német nyelvű dalok, és akkor az ember a sötétbe próbálta beazonosítani, hogy melyek az ő ajándékai, és mit kapott, és mi lesz, és anyámik voltak olyan trükkösek, hogy lehet, hogy ne tudjuk megállapítani. Meg kell, hogy mondjam, hogy a húsvét is, annak idején még húsvétkor is kaptunk ajándékot. Tehát nekünk ez a ritmus, ugye, a születésnap, húsvét, karácsony, abszolút meghatározó ilyen ciklusa volt az életünknek.
A húsvéti ajándék az nekünk is ismerős volt a telepen, volt egy család a lakótelepen, akiket így hívtak húsvétiak, és nagyon jó fejek voltak egyébként, de emlékszem, hogy egyszer Sieder előtti korunkban, csak ugye arról beszéltünk fiúk, hogy mondta az egyik másik, vagy mindenkinek, hogy hát látta a húsvéti ajándékokat az fiókban, és nem állt össze, hogy az ő családjuk a másiknak milyen ajándékokról beszél. Úgyhogy kicsit ez a felfedés megmentődött.
Meglazult.
Igen, abban az értelemben. De nálad hogy volt az átmenet, hogy emlékszel arra, amikor fölfedődött a nagy titok?
Nagyon későn. Te szerintem azt kell, hogy mondjam neked, nyilván nem hülye az ember, de ha te akarsz hinni valamivel, az működik. Tehát én szerintem ilyen 13-14 éves koromig. Ma valószínűleg egy csomó azt mondják, hogy ez nem normális. Nem ismeri a világot, de az egy csodálatos élmény, amikor te jót kapsz becsomagolva az egészet szeretetbe. Azt hiszem, hogy erre minden ember eredendően vágyik.
Hogyha ilyen jó emlékeid vannak, akkor miért tettük fel a listára az ünnepet a feszültségkeltő kifejezések közé?
Én három síkon gondoltam ezt egy picit végig. Az egyik az idősík, és itt szeretek visszacsatolni az előző epizódra, a rohanásra, hogy szerintem év végén az emberek megőrülnek a időhiánytól. Tehát én akár mint üzletember is, arra emlékszem, hogy évvégén évet zárunk, tervet kell csinálni, el kell számolni, prémiumot kell adni, mindenkit meg kell vacsoráztatni, vagy ebédeltetni, aki fontos számodra, ajándékokat kell küldeni, eseményekre kell menni, és közben idegbeteg vagy azért, mert a családoddal is kellene törődni. Magyarán az, hogy a végén rohanva, lihegve odaérünk a fa alá, ez szerintem nagyon sok embernek az élménye. A másik az anyagi sík, a pénz. Szerintem nagyon-nagyon sok család megéli egyrészt azt, hogy nem tudom, mennyi pénz van, meg tudom ebből mindent venni, amit kell, megfelelő lesz-e, amennyit én áldozok a másokhoz képest, akikkel összevetem magam, vagy mások vetnek össze. Ez lehet megint csak akár üzleti, akár családi. és a vége az, hogy kifogyok a pénzből, és már karácsony este azon gondolkodom, hogy kitől fog kölcsönkérni, túléljem az évet. A harmadik pedig szerintem a kapcsolati sík. Csak veszük a politikát, meg a különböző aktuális dolgokat, szerintem rengeteg olyan ember van, aki már most azért idegeskedik, meg kivel kell találkoznia, ennie, ünnepelni, és közben meg ő nem szeretne azzal ünnepelni, mert hogy úgy érzi, hogy nem ért egyet vele, és össze fognak veszni. Tehát szerintem épp pedig okunk van arra, hogy feszültség telének érezzük meg az ünnepeket, különösen a mostani karácsonyt.
Az a könyv, amit most ide beemeltünk segítségül, az a bizonyos Byung-Chul Han, a rítus eltűnése. Mondjuk, hogy ezt a feszültségérzetet nem oldja nagyon, de pontosan rávilágít egy sor aspektusra, szempontra.
Így van. A Hannak szerintem nagyon jellemző, hogy ő nem akarja helyettől megoldani a feladatot, tehát ő csak arra koncentrál, hogy fókuszáljon, hogy azt mondja, hogy ember, ezzel kell valamit csinálnod, mert különben még nagyobb bajban leszel. Szerintem ez egy nagyon jó megközelítés, hogy azt mondja, hogy a hallgatag együttlét adja meg azt a közösséget, amiben, amikor mi ünneplünk valamit, vagy valamiért együtt vagyunk, akkor nem is az a lényeg, az is fontos, hogy mit mondunk el, de a legfontosabb, hogy együtt tudunk hallgatni, és hogy a közösségre van a fókuszunk téve, és ez, amikor mi most majd beszélünk akár karácsonyra, akár másokkal, ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy azt mondja, hogy odaszánom magam, elkötelezett vagyok abban, hogy ennek a közösségnek a közös gondolatát magamévá akarom tenni, én azt elfogadom. Nem azért ülök össze a közösségbe, hogy bebizonyítsam, hogy nekem van igazam, és nekik nincs, hanem azért ülök össze a közösségbe, hogy arra tudjak felesküdni, hogy úgy mondjam, hogy én igenis akarom azt a közös igazságot, ami ennek a közösségnek a sajátja, ami egyébként a közösségnek a megtartója. Tehát én szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt megértsük, hogy az elképzelés, a gondolat, az nem tud megállni anélkül, hogy ne legyenek olyan közösségi ritusok, rituálék, amik ezt újra és újra ennek élményt adnak.
Azt is mondja, hogy az a világ, amiben élünk, úgy fogalmaznám át, hogy az a világrend, amely szerint működünk már jó ideje, a világnak ebben a felében is, sőt nagyjából most már lassan mindenhol ez lesz, ez a fajta profit maximalizáló, haszon elvű menetrend, ez kiszorítja a rítusokat az életünkből, és feloldja azt a fajta időkezelést, amiben működtünk. Egyszerűen a digitális világ, amiben lassan élünk, vagy a nagyobbik felét töltjük az életünknek, a figyelmünkét biztosan a nagyobb részét ott töltjük, az egyszerűen horizontális, nincsen mélysége, nem tudjuk megélni, az időt föloldja bennünk, az egymás utániságok vannak, a folyamat van tulajdonképpen.
A folyamat, így van. Tehát és ugye azt is mondja, hogy nincs lezárás.
Nincs lezárás, csak azon gondolkodtam, hogy folyamatosan azt az szót használjuk, hogy közösség, 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 de voltak éppen ez a könyv arról szól, hogy hogyan ekéződik ez a fajta haszonelvűségre épülő világ, hogyan ekézi ezt a valódi közösségben létet, miközben folyamatosan közösségi kerteken dolgozunk, közösségi médiában posztolunk, közösségi közlekedéssel jutunk ide-oda. Tulajdonképpen ennek a szónak az értelme is kiüresedett, és ez a kiüresedés az, ami jelzi azt az irányt, amiben tartunk, és hát így egyre nehezebb nem csak megőrizni azt, hogy mit ünneplünk, az alkalmat megőrizni, hanem a jelentést kivált megőrizni.
Igen, igen. Én még a ritushoz annyit hozzátennék, ami számomra egy új és fontos gondolat volt, hogy azt mondja, hogy a ritus lényege szociokulturálisan az a rezonancia. Rezonancia van vertikálisan, ennek lehet a tárgya az Isten, a kozmosz, az időtlenség, stb. Stb. Másik azt mondja, hogy ez a közösség, ugye, tehát a szociális közösség, akár a család, akár a klub, akár a munkahely, akár a gyülekezet, és azt mondja, hogy ilyen keresztben a közösség, azok pedig dolgok mentén vannak. Mármint a rezonancia, és azt mondja, hogy ez azért fontos a mai világban, mert ugye a rezonanciának a lényege, hogy nem az ént visszhangozza, hanem hogy összhangot ad. Tehát amikor arról beszélsz, hogy közösség hiánya, az visszavezethető arra, hogy mi egy olyan világban élünk, lásd lájkok például, ami ugye azt mondja Han, hogy a lájk az valójában nem közösséget építi, hanem a lájk az ént építi, azt akarja, hogy az én az minél erőteljesebben visszhangozzék. És ő azt mondja, hogy itt összhangozzék a dolog, és nem visszhangozzék, és szerintem zseniális, hogy a szavakkal ő bán. Ez számomra egy teljesen új és nagyon fontos dolog volt, hogyha nincs ilyen esemény, ahol ezeket az elmerüléseket, ezeket az elmélyüléseket, ahogy te mondtad, megéljük, akkor az egész olyan felszínessé válik, hogy beszélünk arról, közösségről, de a közösségnek a lényege hiányzik, és azt hiszük, hogy ez az, pedig nem.
Ír egy nagyon érdekeset, és szerintem ez roppant fontos, ugyanis azt írja, hogy a depresszió például rituálisan meghatározott társadalomban nem fordul elő. A lélek ott teljesen feloldódik, sőt, kiürül a rituális formákban. Ez mondjuk a mentális egészségünk szempontjából egyáltalán nem mindegy. Így módon, hogy akkor van valamiféle rítus az életünkben, vagy nincs valamiféle rítus az
és életünkben. És ugye ráadásul, amit én mondtam, hogy azt mondja, hogy a rezonanciának az origója a depresszió. Miért? Azért, mert se vertikálisan, se horizontálisan nincs elmélyült kapcsolatom. Nincs olyan kapcsolatom, ami valóban kölcsönös, ami építő, és arról beszél ugye, hogy a rítusok, azok teszik valójában varázslatossá az életünket, az adja azt a savát, borsát, ami tulajdonképpen megélt élet a lényege. Ennek a hiánya az egyfajta otthontalanságot eredményez, és én azon gondolkodtam, hogy a saját életemben belegondolok, hogy nekem például a mostani házasságomban a feleségemben szerintem tényleg egy fantasztikus esküvőnk volt. És erre visszagondolunk, mindketten azt mondjuk, hogy
wow.
Hogy szerintünk ez a világ legjobb esküvője volt. Nem azért, mert olyan sok ember volt, annyi pénz volt, Mondok egy egészen fantasztikus dolgot, hogy Centrál Kávéház meg az enyém volt, és mögötte megkértem a várszegi Asztrik Pannonhalmi főapátot, és ő elvállalta, hogy összead bennünket, akkor mi még hitetlenek voltunk, de eljártunk az Asztrikhoz házassági képzésre. És ott mögöttünk volt az egyetemi templom, ugye? Tehát mi katolikus szertartásban adott össze bennünket nyilvánosan, és ott van a templomnak egy ilyen kerengője, és én meghívtam a vácegresi ismerősöket is, mert már költöztünk ki oda. Képzeld el, hogy ott van a nagy ünnepség, stb. Kimentek az emberek, és egyszer csak ilyen vácegresi népviseletbe fölálltak a mostani polgármester asszony, egy verset felmondott, énekeltek, egyszerűen azt mondtad, hogy ilyen még biztos nem volt Budapesten, hogy egy faluból oda jönnek az emberek, és maguktól énekelnek neked, és dicsőítik ezt az eseményt. Tehát, hogy igenis lehet olyan egy rituálni, egy ünnep az életünkben, ami feledhetetlen, és ez az, ami melengeti a szívet szerintem, amikor visszagondolsz.
Mikor ünnepelsz jól? Vagy mikor ünneplünk jól?
Hát ez egy jó kérdés. Én ma biztos, hogy onnan kezdeném, hogy a Biblia azt mondja, hogy a hetedik nap, a hat nap munka után, a teremtés után, ugye az az a nap, amit Isten megáld és megszentel, az a nap tulajdonképpen a záró eseménye a nagy történetnek. És ilyen értelemben akkor tudunk jól ünnepelni, amikor valami szakasz lezárul, mondjuk azt, hogy egy ciklus az életünkben, például a lányom majd, amikor férhez megy, és azt átélni, szoros értelemben átélni, hogy ő egy családban volt, ahol voltak szülei, akik őt támogatták, irányították, nevelték, és ő most az új párjával egy új családot, egy teljesen új, egy következő generációt indít el, és ennek a súlyát, a mélységét, a csodáját, ha meg tudjuk élni, akkor jól ünneplünk. És ezek azok a ünnepek, amik lehetnek családiak, de ugyanígy gondolnám a nemzetnek, vagy akár például egy gyülekezetnek, vagy egy vallásnak az ünnepét. Tehát ami hiányzik, az újra és újra elmondjuk, az az, hogy ennek egy olyan mélysége kell, hogy legyen, ami gyakorlatilag a résztvevők számára azt jelenti, hogy mi ebben a közösségben, lásd a családban, mi egy óriási minőségi váltásnak vagyunk a tanúja, mert ez mindig arról szól. Valaki jön, megszületett egy gyerek, akit megkeresztelünk, arról szól, hogy mi segítjük abban, hogy megismerje Jézust. Tehát ezek a lépcsők azok, amik az ünnepnek a lényegét adják, és nem pedig az, hogy ajándékot veszünk, összejövünk, eszünk, kiszunk, stb.
Jó, de akkor miért van mégis annyi családi feszültségünk, mondjuk karácsony esténként, arra rákészülően? Akkor ezt te hogy éled meg?
Hát igen, a hóhért akasztják, tehát, mi például úgy éljük meg, hogy azt mondjuk, hogy nagyon sok váratlan esemény van az életünkben, és ezért azon gondolkodunk, hogy hogy tudjuk azokat a terheket levetni magunkról, amik az ünnephez nem szükségesek. Hogy lehet, hogy minimalizáljuk azt, hogy ajándékvásárlás, ilyesmi, és lehet, hogy majd családként inkább elutazunk valahova később, amikor ezt lehetővé tudjuk. Azt mondjuk, hogy azon van a fókusz, hogy a család összejöjjön. És ha összejöjjön a család, akkor nem azon van a fókusz, hogy mennyi kaját csinálunk, hanem azon van a fókusz, hogy megosszuk egymással, hogy mik voltak ennek az évnek az élményei, és milyen várakozással megyünk a következő évbe bele. Mert ez az, ami igazán fontos, hogy ezt meg tudjuk egymáshoz osztani.
És ebben mindenki benne van nálatok? Ez simán megy?
Hát olyan értelemben azt mondom, hogy benne van, hogy hála Istennek a gyerekeink is ezt igénylik, és a család is igényli. Ebbe példát kell adni. Tehát ez egy küzdelem. Nekem egy csodálatos dolog most látni, hogy a fiam, aki református általános iskolába és gimibe járt, és nagyon csalódott, és akkor ő aztán soha többé, és akkor most egy barátja mentén elkezdett megint járni. És én hiába mondtam neki 8 éven keresztül, hogy jöjjön velünk templomba, tehát nem jött. Azt mondom, mi a fenének menjek oda, amikor különben is itt mindenki csak hamukázik. És egyszer csak van egy olyan ember, aki releváns üzenetet fogalmaz meg neki, és egyszer csak visszajön, hogy nekem lehet, hogy tényleg Isten fontos, nekem lehet, hogy tényleg Jézus az, akit követnem kéne, ő az a kócs vagy ember, aki példát ad az életembe, és ő veletlen le tudom, hogy kezelni tudom azokat a nehézségeket, amik vannak benne.
Behoznék még egy szempontot, ha nincs más szempontod, vagy mondjad.
Még az ünnephez én nagyon fontosnak tartom, hogy Hanna azt mondja, hogy az ünnepnek vannak bizonyos jellemzői, és érdekes, tehát arról már beszéltünk, hogy a hallgatás az mennyire fontos, hogy tudunk-e együtt hallgatni, vagy elfogadjuk-e, hogy a együtt lét az önmagában egy rendkívül fontos dolog, és nem kell állandóan, hogy mondjam, dumálnunk, mint ahogy ma a világ azt hiszi, hogy állandóan kényszeresen beszélnünk kell. A másik erről is beszéltünk, hogy a ciklikusság, hogy valamit lezárunk, és valamit elkezdünk. És hogyha ezt tudjuk, akkor ez a fejünkben van, hogy ezzel az érdemes foglalkozni, és nem csak összejövünk, és akkor folyik a semmi sok esetben. A harmadik ugye, hogy azt mondja, hogyha így összejövünk, akkor mi megüljük az ünnepet, és azért tudjuk megülni, mert hogy ez valami fix. Az ünnep az mindenki számára ugyanaz kell, hogy jelentse abba a közösségbe, különben az nem ünnep, és itt jön az a probléma, amit mi feszegetünk. Akkor viszont, ha így gondolkodunk, az akkor lehetséges az elidőzés, ami azt jelenti, hogy békében, nyugodtan, szeretetben együtt tudunk lenni. És hagyd mondjak még valamit a ünnep kapcsán. Én Németországban jártam egyetemre, soha nem hallottam, soha nem fordítottam le azt, hogy Hochzeit. Tehát a Hochzeit az esküvő nekem, tehát megnézed a szótárban. De Hanna azt mondja, nem, a Hochzeit az a magas idő. Hoch az a magas, a Zeit az idő, ez a magas idő. Ez azt jelenti, hogy az Istennel töltött idő, a legfontosabb idő az életedbe. Ezt direkt kiírtam, hogy azt mondja, hogy az emberi lét intenzív oldala a magas idő, a mennyegző az Istennel, és ezzel szembe a munka az emberi élet abszolút csökevényes formája, mert hogy a munka az a bűnbeesésből ered. Tehát amikor Ádámot kiküldi Isten az Édenkertből, ugye, munkával izzadságosan fogod az életednek a feltételeit biztosítani magadnak és a feleséged és családod számára. Mennyire összekevertük ezt, nem? Tehát, hogy belegondolsz a mai világban, az a normális, hogy mi azért vagyunk egy ünnepen, mert összeszedjük munkat, azt utána megyünk tovább melózni, ugye? És azt mondja, nem, teljesen el vagy tévedve. A munka az egy kényszer, és azért, mert sajnos nem tudtunk úgy együtt lenni Istennel, ahogy kellett volna.
Igen, mondjuk azt azért szerintem fontos tudnunk, vagy tudatosítanunk inkább, hogy a munka talán igen abban az értelemben, ahol beszélünk róla és megéljük, de a művelni a földet, az azért alapjáraton feladatunk volt. Csak az ugye egy más megélése ennek a feladatnak, mint a kiebrudaltság utáni szakasza az életünknek, ami jó hosszúra sikerült. És ha már munka, akkor hadd olvassak föl valamit. Nem tudom egyébként, hogy vagy vele, amíg megkeresem, hogy Az a helyzet, hogy én nagyon sokáig kerültem a ceruza találkozását a könyvvel egészen pontosan, és a Hánnak a kiégése volt az első olyan könyv, amikor eldobtam minden fenntartásomat, és kénytelen voltam húzogatni alá a mondatokat, aminek az lett a vége, már ami fontos, hogy lényegében az egész tele lett grafittal.
Nekem már háromszínű.
Igen, és akkor még fontosabb, az még fontosabb, elképesztő, hogy mit vált ki, nagyon-nagyon tömören tud sűrűn fogalmazni. Igen. Na, és akkor jönnek ilyen felismerések és megfogalmazások, mint például, ha már munka, akkor. A tőke a halál elleni garanciaként működik. Felhalmozót időnként képzelik el, mert a pénzzel másokat dolgoztathat maga helyett az ember, és ezáltal időt vásárol. A végtelen tőke a végteleni idő illúzióját kelti, és akkor még utal Batájra, szerint a felhalmozás kényszere mögött a halálfélelem van. Szóval, hogy a munka az olyan, mintha időt nyernénk a halál elől.
Így van. Még egy mondatot, hogy olvasok fel, nagyon durva, ugye, hogy a mai társadalmunkról azt írja, hogy az információ és a kommunikáció hájas elburjánzása, vagyis a túlfogyasztás a rendszer infarktusához vezet. Ez ugye azért egy érdekes dolog, mert ez egy befejezett állítás, és a Hanna nagyon ritkán teszi ilyet. Tehát ő ugye azt állítja, hogy ez a hihetetlen információs, kommunikációs túlteljesítés, ez gyakorlatilag ugye azért használja az infarktus példát, hogy egyszerűen kiakad. És én úgy gondolom, hogy tényleg a mindennapi életünkben szembesülnünk kell azzal, hogy mennyire vagyunk partnerek annak a világnak ebbe a beszippantó rendszerébe, és én egyre inkább elfogadom a Bibliának azt a megközelítést, hogy a világ, ugye, tehát ami a hitünk szerint a sátánnak még a hatalmában van, annak ellenére, hogy Jézus már eljött, és ebbe a konstrukcióba igenis szerintem egy keresztény embernek aktívan küzdenie kell azért, hogy ezt a beszippantó, ezt a végtelen hatást, ezt minél inkább távol tudja tartani magától. Még egy dolgot, hogy nekem megint csak nagyon tetszik ez a helytelen, azt mondod, hogy helytelen, az nekem azt gondolja, hogy rossz, nem helyes. És azt mondja, hogy helytelen, hogy nincs helye. És akkor úgy felső, a globalizáció az a piac hely nélküliség. A turizmus, azt mondja, az nem a zarándoklat, amikor valami értelme van annak, hogy te valahol jársz, hanem az emberek is keringenek, mint az áruk. Valójában, amikor arról beszélünk, hogy ritus, arról beszélünk, hogy ünnep, arról beszélünk, hogy valahova oda vagyunk teremtve, valamilyen helyhez közünk van, akkor ez egy olyan dolog, amit nem szabad feladnunk, hogy meg kell értened, hogy te elmehettél bárhova, vagy most is elmehetsz bárhova, de ha nincs meg az az identitásod, hogy hova tartozol, és most a hazára visszacsatolhatnék, akkor te elveszett ember vagy, akkor egy ilyen lebegő valami leszel, ugye, mint a konténerekben a nem tudom honnan, nem tudom hová menő árucikkek, és ugyanígy lehetsz te a digitális világból is. Mindenütt vannak ismerőseid, de sehol nincsenek közösségeid.
Azt is írja, és most látom, hogy mi most ajándékot adunk a hallgatóinknak, Ming Chulhang gondolatokat, amit szerintem ki el tud olvasni maga, de azért, ha már benne vagyunk, tényleg ezt látja elő egyébként. Szóval azt írja, hogy az ünneppel ellentétben az események nem hoznak létre közösséget. A fesztiválok, tömegrendezvények, a tömeg nem hoz létre közösséget. És amiért ezt az egészet említem, hogy a nyugalmat is bekebelezi a termelés, és szabadidővé, pihenőszünetté fokozza le. Tehát amikor mentesek vagyunk a munkától, vagy a teendőktől, a tevékenységektől, akkor még nem állt be az ünnep az életünkbe. Egyszerűen csak nem csinálunk semmit, és ezt kéne valahogy átváltani, de ahhoz pedig kapcsolódás kellene valakihez, valakikhez, ugye emberhez és Istenhez.
Szerintem itt csatoljunk át a karácsonyra, mert érdemes megvizsgálnunk, hogy mit erőszakol bele a mai világ a karácsonyba, ugye, mert ez jön most. Nekem az az élményem, hogy a karácsony az összecsúszott az év végével, a szilveszterrel, tehát hogy tulajdonképpen van egy éved, és nézd meg, ahogy egy üzleti éved van, hogy ezt le kell zárni, és azzal foglalkozol, hogy ezt hogy tudod befejezni. és nincs igazán jelentősége annak, hogy most karácsony, elkezded ütemezni, hogy mikor kivel találkozol, mikor mit fogsz főzni, mikor hol leszel, mi fér bele, ugye? Étel, ital, hogy be kell szerezni, hogy főzünk. Van, aki rendel a játékoknak, ajándékoknak, hogy Jézuskának írunk, nem írunk, rendelünk, nem rendelünk, beszerzünk, hol szerzünk be. Utána becsomagoljuk, örülünk neki, vagy nem örülünk, ugye akkor össze kell rakni a gyerekeknek. Emlékszem, hogy ez volt az egyik legnagyobb kihívás, hogy gyerekeknek legót veszünk. Nyilván 24-én este, a karácsony este 10 órakor, mint az őrült, a három gyereknek a legóját próbálod összerakni, tehát is ettől vagy teljesen idegbeteg, hogy nem sikerül. Elmondod a barátaidnak, rokonaidnak, ki mit kapott, akkor jön az összevetés, hogy ki az, aki jól csinálta, ki az, aki rosszul. És ebben az egészben benne van végtelen sok konfliktus általában szerintem. Tehát én úgy gondolom, hogy hihetetlen sok olyan dolog van benne a ünnepbe, a karácsony ünnepbe, amitől jó lenne megszabadulnunk. A legelkeserítőbb, hogy nincsen benne az, akiről ez eredetileg szól.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy véleményed szerint hogy lehet jól visszatérni, és jól mesélni és beszélni arról, ami a karácsony eredeti ünnepe?
Érdemes lenne mindannyiunknak végig gondolni, és ebben most nem csak a keresztényekre gondolok, hanem bárki embernek, aki egyáltalán ismeri a karácsony ünnepét, hogy valójában Jézus 30 éves korában bemerítkezett, és elindult az útjára, kiválasztotta 12 apostolt, akik elég egyszerű emberek voltak jellemzően, és 3 év alatt olyan munkát, olyan példát adott, inkább így mondom, olyan emberi életvezetési példát adott a világnak, ami 2000 év múlva is a meghatározó hitet jelenti az egész emberiség számára. Amikor az idén karácsonyunk van, és az emberek egy picit bele akarnak gondolni, hogy miről is szól ez a történet, akkor azt kell, hogy érezzük, és lássuk, és higgyük, hogy volt egy olyan formátumú ember és Isten egyben a világon, aki megfogalmazta, elmondta és felmutatta az életével, hogy hogy kell bűnmentesen, bűntelenül élni. És én ezt tartom a kulcsnak, hogy ha nem is akarjuk őt követni bármilyen oknál fogva is, mert más a hitünk, másképpen gondolkodunk, de nem szabad az emberiség történetét úgy azon a szinten megismernünk, hogy őt nem illesztjük bele, hogy akarjuk elfogadni, hogy nem Julius Caesar, nem tudom én, Attila, Hun vezér, stb. A világnak a legnagyobb formátum ember, akikről sokkal, de sokkal kevesebb ismeretünk van, hanem Jézus az, akiről elképesztően sok ismeretünk van, aki elképesztően fontos dolgokat mondott és cselekedett, és igenis ő neki azt a tiszteletet annak is meg kell adnia, aki nem őt követi, és aki meg őt követi, az pedig nyilván ezt az ünnepet hihetetlen magasságban szeretné megélni, és ezt az élményt szeretné másoknak átadni.
Te melyik aspektusát szereted a legjobban a karácsonyi történetnek, vagy inkább úgy kérdezem, hogy amikor karácsonyi igehirdetés van nálatok, akkor melyik aspektus vagy megközelítésre vagy a örömtelibb reagáló?
Az egyik az az elkötelezettség, ahogy Mária minden akkori szokás, törvény és elvárással szembe elfogadja, hogy ugyanő jegyes, és ha ő teherbe esik mástól, akkor ezért megkövezik. És ő azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Szerintem bárki, aki ebbe bele gondol, akár hölgy, akár olyan férfi, akinek fontos hölgy kapcsolata van, annak borsódzik a háta. Ez a hit. És a másik, az ugyanilyen fontos szerintem, ez a József fölpakolja az egész pereputyot a Szamárra, és elmegy Betlehembe, mert a törvény meg azt mondja, hogy oda kell menni. Hiába terhes a feleségem. Tehát ez a elképesztő elköteleződés egyik oldalról az Istenivel, másik oldalról pedig a világi törvényekkel. Tehát, hogy nem az olyan, hogy hogy tudjuk kijátszani ezt a dolgot, nehogy már 9. hónapban van, hagyjatok már, hogy itt fogok én Szamáron, hát megszül útközben, érted, és elmegyek orvoshoz, hogy kapjak valami igazolást, hogy ne kelljen tovább mennem, érted? Nem. Ezek az emberek 2000 évvel ezelőtt elsősorban Istenre hallgattak, másodszorban egyértelműen a koronak a hatalmára, hogy úgy mondjam, az államhatalomra, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy mindent megtettek egymásért. Tehát nem tett József az, hogy ezt elfogadja, hogy olyan fia van, aki nem tőle van.
Na ez az. Szerintem ez az egyik legizgalmasabb az egész történetben. Két dolog van, ami engem nagyon foglalkoztat, akkor inkább így fogalmazom, mert ez sokkal becsületesebb. Az egyik az József. Az hogy van? Az milyen apaságnyitány, hogy ott van veled a szerelmed, választottad, és egyszer csak áldott állapotba kerül. És azon gondoltam, hogy, hogy van ez az ember, ez a férfi valahogy, nem is tudom, kompenzálva, ez nem jó szó, de valami mégiscsak, hogy ezt ilyen alázattal végigviszi. És nagyon keveset szól róla a Szentírás. Tehát 12 év után már nem kerül elő, ha jól emlékszem a történetet. Már hogy Jézus 12 éves koránál még látjuk, aztán már nem látjuk, nem tudjuk, a kereszt körül sincs, ugye ott fönn, nem is nagyon utalnak rá. Egy apa szerep, ami elképesztően összetett, és csak hallgatás van erről a sztoriról a Szentírásban.
Én azt mondom, hogyha ma, mint nekem, a fiam az nevelt fiam, és én szívből meg vagyok győződve, hogy úgy szeretem, mint a sajátomat, és azt gondolom, hogy ő is ezt így érzi, akkor miért gondoljuk, hogy József, aki egy istenfélő ember volt, nem tudta ezt a felfoghatatlan kihívást, hogy te az Isten fiát neveled, és abból ráadásul neked az a feladatod, hogy egy jó ács vagy asztalos legyen, azt végrehajtsad.
Hát én azt gondolom, hogy de, menedzselte is, de azért ez megkívánt tőle nagyon nagy lelki munkát, és ennek nem látom a utalás szinten sem a nyomát. Sokat gondolkodtam azon, hogy ez benne akkor hogyan hordozódik el, és végül is itt van egy, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de van egyfajta kapcsolat, amiben ön nincs benne apaként, amit kénytelen átvenni. És ezért ez nem pusztán a hitről szól, bár pusztán a hit által lesz elhordozható. Azt gondolom.
Így van, ez így és pontos. De ne arra, hogy még annyit hagyják hozzá, hogyha én most azt mondom neked, hogy 12 éves korában Jézus a akkori korban, hogy úgy mondjam, már elszakítható volt a családtól, 12-13-14 éves korokban egyrészt házasodtak, másrészt már felnőtt munkákat végeztek, gondolj Dávidra, aki ki volt csapva, semmibe állatokra vigyázott, és oroszlánnal, vagy nem tudom, mivel küzdött. Tehát ha így vesszük, akkor lehet, hogy amit te mondasz, azt úgy is fogalmazhatjuk, hogy azt tudjuk, hogy a feladatát azt magas színvonalon teljesítette. Mi kell több?
Én csak azt állítom, hogy nagy teher tevődött a vállára azzal, hogy a mindenható beárnyékolta választott szívét. Maradjunk ennyiben. És ehhez képest elképesztően szűkszavú a Szentírás egy olyan ember iránt, akinek szerintem elképesztő példaadása van és belső terhei, amit szintén példaadóan hordoz el, és azon gondolkodtam, hogy hol van neki a másik oldal, hol van neki az ajándék. És tulajdonképpen rájöttem egy lehetséges megoldásra, hogy azért Isten szól hozzá. Isten hozzá is szól. Direkt kapcsolatban van, és Isten által lesz majd az a családfő, aki bizony föl kell, hogy pakolja a családot, és aztán egy emigrációt végig kell vinni, majd vissza kell jönni. És ez a fajta családfőség szerintem nem csak szimbolikus, hanem gyakorlatilag is az, amire nekünk férfiaknak családfőként a legnagyobb szükségünk van, a direkt Isten által egyenes úton az Úr által vezetetten cselekedni.
Tulajdonképpen nem arra példa ez, amikor egy keresztény ember azt mondja, hogy én nekem Isten ajándékba adta a gyerekemet, hogy kövessem addig, amíg rám bízza, és mindent tegyek meg annak érdekében, hogy keresse Krisztust. Tehát ilyen értelemben szerintem József ezt megtette. Sőt, ő az egyes számú.
És akkor még egyet hadd mondjak, ami engem most egyre jobban foglalkoztat, megmondom őszintén, és akkor kicsit visszavesszük a Byung Chul Han-t, hogy egy másik idézetet csak elmondjak. Ez a játék életre, halálra fejezetnek a nyitó gondolata. A játék dicsősége a szuverenitás kísérője, mert az nem egyéb, mint szabadnak lenni a szükségszerűségtől, a céltól és a haszontól. A szuverenitás olyan lélekre utal, amely felette áll gondnak és hasznosságnak, írja a filozófus itt a 21. században. Ugye ez a szuverenitás, amikor tulajdonképpen felette vagyunk valami olyan erőnek, ami pedig erős gravitációnként húzna bennünket lefele. Mondjuk azt, hogy ez a Darth Vader-i erő. Hogy tudsz ebben szuverén módon helytállni, úgyhogy hat rád, de kívül vagy, amennyire lehet, És nagyon érdekes, hogy erre behozza a játékot. És akkor gondoltam, hogy igazából, ugye szoktuk azt mondani fordulatszerűen, hogy na őt is jókedvében teremtette az Isten. De valójában a világ mindenséget is jókedvében teremtette az Isten. A példabeszédek 8-ban van, amit most föl fogok olvasni, a bölcsesség hangja szól. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem. Amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött, amikor megerősítette odafent a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait. Én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, figyeljünk, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földjekerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat. Szóval, hogy igazából ez arra is nagyon jó alkalom a Szent Este, meg a következő napok, az együtt töltött idő, hogy azon gondolkodjunk, hogy mennyi öröm van ebbe a világunkba alapjáraton beleteremtve, és hozzáférünk-e magunkba ezekhez az örömökhöz, és ha nem, vagy nem teljesen, akkor mi, vagy ki kell hozzá, hogy ezt megtehess.
Én amikor ezt a részt olvastam a Han könyvében, akkor már annyira zavart, hogy többször utaltak mások, és nem csak ő, a Huizinga, holland történésznek a Homo Ludens nevezetű könyvére, ugye a játékos ember, hogy ezt ilyen antikváriumból beszereztem magamnak. Lehet, hogy azzal kellene egy következő alkalommal majd valamikor foglalkozni, döbbenetes, hogy mennyire fontos tényleg ez a teremtettségünknek és az egész életünknek a történelemből visszacsatolsz, az a játékosság, ami egészen más, mint amit most a Las Vegasban, meg valahol a lottózóban csinálnak az emberek. Enélkül nem tudunk tényleg boldogan közösségben lenni.
Szerintem akkor kívánjunk ezekkel a gondolatokkal is örömteli, minél teljesebb áldott karácsonyi ünnepeket, ennek közösségben való megélését, ahol és akivel csak lehetséges, és mielőtt egy másik verset is hoztál, hogy elbúcsúzzunk, azelőtt köszönjük a Provive-nak a stúdió lehetőséget, köszönjük Bojki Tamásnak, Tábori Kálmánnak, Péceli Dórinak, ez most egy ilyen jó felsorolás lett, ritmusa volt, de tényleg köszönjük szépen ők kollégáink és barátaink, köszönjük szépen hallgatóink figyelmét, azokkal a gondolatokkal búcsúzunk, amit Imre most te hoztál, még mielőtt elmondod és a végszót megadjuk, mondjuk el azt, hogy legközelebb mi lesz a végszó, vagy pontosabban a hívószó.
Európa.
Itt fogjuk folytatni legközelebb, most pedig a következőképpen búcsúzunk.
Ez Pintér Bélának a Krisztus Vár című dalából van. Mondd csak, mit vársz a holnaptól? Mindent megoldasz magadtól? Várod, sorsod jobb lesz talán? A terhed majd csak szűnik már, de a szíved, mondd, mióta vár? A szíved, mondd, mióta vár? Az Isten ünnepelni hív. Ha ő szólít, érti a szív. Nézd már, minden készen áll, ő is ott ül az asztalnál. Körülötte millió ember, tágra nyílt, ragyogó szemmel, kik tudják, mi az igazság, karácsony üzeni, Krisztus vár, karácsony üzeni, Krisztus vár.